Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a plusz egy előadáson, azaz a 11-en. Arra gondoltam, hogy legalábbis a külső formát megőriznénk, és megmaradnánk a cím mellett, hogy múltunk titka és jövőnk ígéretei, és azután néhány gondolatban kapcsolódnánk az 5. előadáshoz, ha tetszenek emlékezni. Az 5. előadás annak idején ugyanezt a címet kapta, hogy 1000 éves béke korszak. Vajon mire gondolunk, amikor ezt a kérdést felvetjük? 3 kérdést tettem fel a múlt alkalommal, amikor az 5. előadásban erről beszéltem, hogy jó híre az ítélet, és annak idején azt mondtam, hogy a hír igazán attól jó vagy rossz, hogy hogyan érint majd engem. Ha valakit az ítélő bíró felment, akkor az ítélet jó hír. Ha a bíró elmarasztalja, az ítélet rossz hír. Azután a millennium volt a nagy kérdés, amelyről természetesen a ma esti előadás szólni fog, és ehhez kapcsolódóan a 3. kérdés, hogy lesz-e feltámadás, illetve mikor? Talán még egy utolsó, 4. kérdés is föl lehet tenni, hogy hány feltámadás lesz? Nézzük, mit mond erről a jelenések könyve. Még egyszer megmutatom ezt a szép ábrát. Tudom, hogy ez mindenkinek tetszett, és nekem is nagyon, úgyhogy ebbe gyönyörködhetünk. Ahogy tetszenek látni, a jelenések könyve a prológuson és az epilóguson kívül 7 fő részből áll, amelyből 3 párhuzamos egymással, a 7. pedig középen páratlan rész. Amivel ma este foglalkozunk, az a 19. fejezet első versétől a 20. fejezet 15. verséig tart, azaz az ítélet 7 jelenete. Az 5. előadás valójában ezt a címet is kaphatta volna, hogy az ítélet 7 jelenete. De valójában miről is van itt szó? Milyen ítélet ez, vagy ítéletek esetleg? A jelenések 19. fejezetéhez kell majd lapoznunk, és kérem, hogy akinél Biblia van, vagy ha van kiosztható Bibliánk, nem tudom, hogy van-e, esetleg akkor ezeket kézbe adnánk, ha bárki figyelemmel akarná kísérni, mert azért jó lenne, ha nem csak ott látnánk, hanem így közelről is. Tehát az ítélet 7 jelenete azt mondja nekünk, hogy az ítélet nem egy alkalom, nem egy esemény. Tehát az ítélet, legalábbis ahogy a jelenések könyve ezt elmondja, egy esemény sor. Ezt én magam így fogalmaztam meg, hogy az ítélet 7 jelenete. És ez valóban így is van, ha megtetszenek nézni a jelenések 19. és 20. fejezetét, akkor azt találjuk, hogy a 19. fejezetben 4 jelenet van, és a 20. fejezetben pedig 3 jelenet, ami már is egy érdekes számot ad nekünk. A 4 plusz 3-as számot. Ahogyan említettem korábban, a jelenések könyvében a 4-es is, és a 3-as szám is nagyon jelentős, mert ez a két szám, ha összeadjuk, 7-et tesz ki, ha megszorozzuk őket egymással, akkor 12-höz jutunk. 4x3, 12, 4 plusz 3, 7. Mind a két szám jelentős a jelenések könyvében, ugyanis a 7-es nagyon sokszor visszatér, ahogy mondtam, ez a teremtésre emlékeztet bennünket, a 6 plusz 1 napos teremtésre, illetve a 12-es szám szintén nagyon jelentős. Ha a Biblia első lapjaira gondolunk, akkor Jákobra és 12 fiára kell gondolunk, vagy a 12 törzsre, Jézusra és a 12 tanítványára. Tehát mind a 4-es, mind a 3-as szám ebből a szempontból jelentős, mert a két szám kombinációja adja a jelenések könyve két kulcs számát, a 7-es számot és a 12-t. Azonban az ítélet 7 jelenetén belül igazán azért érdekes ez a szám, azaz a 4 plusz 3, mert az első 4 jelenet után az 5. és a 6. jelenetben találjuk meg ezt a kérdést, amit úgy nevezünk, hogy millennium, illetve a millenniumhoz kapcsolódó problémák. Feltámadás, első feltámadás, második feltámadás. Halál, első halál, második halál. Vagy maga a millennium mit jelent. Úgyhogy ezért kérném önöket, hogy most lapozzanak velem együtt a Jelenések 20. fejezetéhez. Igen, Jelenések könyve 20. fejezetéhez, amely a kiosztott Bibliában a 302-es oldalon található, illetve az utolsó vers már a 303. oldalon. És ahogyan az előbb is elmondtam, a 19. fejezetben találunk 4 jelenetet. Az első örömének Babilon leomlásán, a második a bárány mennyegzője, a harmadik Krisztus megjelenése, a negyedik a vadállat és a hamis próféta vége. És ezután, a 4 után jön az utolsó 3, a 3 közül pedig az 5. és a 6. fontos nekünk. És kérném akkor, hogy a pirossal jelzett rész, tehát a 20. fejezet első versétől először a 6., majd egy kis rövid szünettel a 7. verstől a 10. olvassuk el. Lényegében ez a 10 vers az, amelynek a megértésére fogunk törekedni ma este. Természetesen a Jelenések könyvéből más néhány verssel is ezt kiegészítjük, és még a Biblia többi részéből is, mind az Új, mind az Ószövetségből, mert ahogyan többször elmondtam önöknek, a Jelenések könyvét nem lehet megérteni a Biblia többi része nélkül. És ezért nagyon fontos tehát, hogy először nézzük meg, hogy mit értünk meg magából a Jelenések könyvéből, legalábbis ebből a 10 versből. Ha nem értjük, akkor megyünk tovább a Jelenések könyve többi részéhez. Ha még mindig kérdéseink maradnak, akkor megyünk a Biblia többi részéhez. 20. fejezet első versétől olvasom. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán. És megkötözte azt 1000 esztendőre. Ez az első alkalom, amikor a kifejezés előfordul. 1000 esztendő. És vetté őt a mélységbe. Tehát a kulcsa kinyitotta a mélységet, és a mélységbe vetette be a sárkányt. És bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő. Tehát, mintha az 1000 esztendő végén valami történne. Ez már azt sugallja, ez a második alkalom, amikor az 1000 esztendő kifejezés előfordul. Azután, és itt a kulcs, azaz az 1000 esztendő végén el kell oldoztatni neki egy kevés időre. Utána egy új jelenet következik, és majd erre visszatérek, hogy ez egy érdekes írói eszköz János apostolnál, hogy bizonyos dolgokat elmond, utána, mintha időben visszalépne, vagy pedig egy más jelenetet bekapcsol. Tehát, mintha megszakadna az a jelenet, amit éppen leír, egy másik jelenet bekapcsolódik, nem biztos, hogy szorosan kötődik az előző jelenethez. Amikor ezt leírja, akkor visszatér az előző jelenethez, és azt folytatja. És ilyenkor mindig egy fókuszt mutat meg, ezt is hadd tegyem hozzá. Tehát az eseményt leírja, utána a fókusszal, mintha egy reflektorra rávilágítana valamire, ami vagy az esemény sor alatt történik, vagy párhuzamosan vele, vagy egy más helyszínen, de a lényeg az, hogy most ez kerül a fókuszba, leírja ezt, és aztán folytatja a korábbi gondolatot. Na mi az, ami itt most egy közbevetett kép? Láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért. És akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Ez már, ha jól számom, a harmadik eset, hogy az 1000 esztendő kifejezés megtalálható. Most ezután, 4. vers után egy újabb jelenet következik, egy kicsit kapcsolódik az előzőhez. A többi halottak. Tessenek figyelni megint erre nagyon. Többi halottak. pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az ezer esztendő, már a negyedik alkalom, hogy az ezer esztendő előfordul. Ez az első feltámadás. Tehát ezzel azt mondja ki, hogy a halottak egy része feltámad, de a többi halott nem. Nem mindenki támad fel egyszerre. Ezután ehhez az első feltámadáshoz még egy magyarázó megjegyzés következik. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, megismétli az előző kifejezést, első feltámadás, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Itt fordul elő először ez a kifejezés, hogy második halál, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Most már ez az ötödik alkalom, ahol az ezer esztendő kifejezés előfordult. És visszatér az előző gondolathoz, amit a negyedik versben olvastam, hogy lesznek Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele. Ugyanis mit olvastunk a negyedik versben? Láték királyi székeket, és leülének azokra. Ki szokott a királyi székre ülni? Uralkodó. De ez az uralkodás ítélettel is kapcsolódik. Adaték nékik ítélettétel, a negyedik vers szerint. Tehát egyfajta uralkodás és ítélkezés. Azután leírja János apostol a hetedik verstől, hogy mi lesz az ezer esztendő után. Eddig arról szólt, hogy mi történik az ezer esztendő kezdetén. Most mi történik az ezer esztendő után? Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik a fogságából. Ugye az elején azt olvastuk, hogy őt megfogták, megkötözték, mélységbe vetették, bezárták. Most onnan kiengedik. Ez az ezer esztendő kifejezés megint előfordul, most már hatodik alkalommal, ha jól számoltam. Ezer esztendő. És kimegy, tudnélik a sátán, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és Magógot, hogy egybe gyűjtse őket a háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye. Vajon ki ez a Gog és Magog? Ugye erre majd visszatérünk. Nem csak az adi versben van ez, hogy Gog és Magog fia vagyok én, írta ő, hanem majd látni fogjuk a Biblia ószövetségi részében, hogy onnan kölcsönzi János apostol ezeket a kifejezéseket, Gog és Magog. És majd az ott olvasandó részből derül ki igazán, hogy ez egy profécia, egy ősi, több száz évvel János apostol kora előtt írt profécia ez, amely valójában még mindig nem teljesedett be, sem az ő életében, még a mi életünkben sem. Ez a jövőre vonatkozik. De a Gog és Magog magyarázatát itt találjuk. És kimegy, tehát kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket. 9. vers, feljövének a föld szélességére, körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost. És az Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetették a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Na vajon miről szól ez a különös jelenet, vagy jelenetsor? Ez lényegében két jelenet. Ugye az ítéletben az ötödik és a hatodik jelenet. Az ötödikre azt lehet mondani, hogy sátán megkötözése, és a hatodik jelenetre a Gog és a Magog megjelenése, a hetedik pedig a végső ítélet, a nagy fehér trón. A hangsúlyos gondolatok még egyszer most a képeken keresztül. Tehát ez az angyal, aki leszáll az égből, megfogta a sárkányt, megkötözte ezer esztendőre. Bevetette a mélységbe, bezárta, bepecsételte. Azután, mikor eltelik az ezer esztendő, sátán eloldatik a fogságából, kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, Gógot és Magógot. Jövőnk ígéretei, sátán a mélységben. A jelenések könyvében többször előfordul a mélység kifejezés, csak ismétlésként mondanám, hogy a 9. fejezetben is, ahol egyenesen arról olvasunk, hogy maga a mélység angyala kap egy különös kulcsot. Egy pillanatra érdemes odalapoznunk, bár ez csak ismétlés. 9. fejezet első vers, ez a 293. oldalon van, hogy az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. 11. versre is tessenek figyelni egy pillanatra. Királyokul pedig a mélység angyala volt felettük. Mert a mélység angyala kapott egy kulcsot, kinyitotta a mélységet, és a mélységből, ha olvasnánk, akkor azt látnánk, hogy nagyon furcsa lények jönnek elő. Először olyanok, mint a sáskák, aztán, mint a skorpiók lennének, azután, mintha lovasok lennének, lovak lennének, a lovak farka pedig, minthogyha kígyó lenne. És annak idején elmondtam, hogy a démonok különböző megjelenési formái ezek, ahogyan jelképesen le tudja őket írni János apostol, mert ezek olyan valóságok, amelyeket nem lehet egy képpel leírni. Ahogyan Jézust is olvastuk, hogy 4 különböző képpel is leír a jelenések könyve, talán még többel is, de legalább 4-et megvizsgáltunk. Ugyanúgy a gonoszt is 4 képpel írja le, úgy fogalmaztam, hogy a gonosz 4 arca. A mélység általában a Bibliában az a hely, ahol a démonok tartózkodnak. Jézus, amikor egy alkalommal egy ördögtől megszállott embert meggyógyított, kiűzte a démonokat, akkor a démonok könyörögtek, hogy ne küldje őket a mélységbe. Mert a mélység valamilyen értelemben az ítélet helye is. De azon kell elgondolkodnunk, és ez is egy nagyon érdekes összefüggés, hogy itt az 5. trombita szó van. 5. trombita szó. Amikor a mélység kinyílik, hányadik jelenet az az ítélet jelenetei között, amikor a mélység bezárul? Kicsit visszamegyünk. 5.-6. jelenet. Tehát nem érdekes ez? Hogy a trombitáknál az 5. trombita, kinyílik a mélység. 6. trombitánál még mindig nyitva van a mélység. Itt pedig hova jutunk el? Itt vagyunk a milleniumnál. Az ítélet 5. jelenete. 5. és a 6. jelenet. Amikor is a mélységgel kapcsolatos dolgok történnek. A trombitáknál a mélység kinyílik, itt meg úgy tűnik, mintha bezáródna, de csak egy időre, valójában csak arra az 1000 évre, aztán megint kinyílik a mélység. A millennium, 1000 év. Elmondtam, hogy 3 vélemény is van a millenniummal kapcsolatosan. Az úgynevezett pre-millenista vélemény, lényegében erről fogok ma este beszélni, ez a legvalószínűbb. Amikor is Jézus a millennium elején vagy előtt jön el. Posztmillenista azt jelenti, hogy Jézus a millennium után jön el, tehát az 1000 év végén. Az amillenista, ugye a görög nyelven az a szócska, és a latinban is fosztóképző, ami azt jelenti, hogy a mögötte lévő tagadja. A millenista azt jelenti, hogy nem hisz a milleniumban. Azaz a milleniumot jelképesen képzeli el, nem valóságosan időben, hanem azt mondja, hogy Jézus ténylegesen már itt van. Igaz, hogy szellemileg ugyan, nem láthatóan, de itt van. Ezért a millenium csak egy szimbolikus kifejezés. Nem kell neki jelentőséget tulajdonítani. A Jelenések könyve 20. fejezete abba az irányba mutat, hogy az első meghatározás, a pre-millenista a helyes, amikor is arra gondolhatunk, hogy Jézus eljön, és az jövetele kor, illetve azt követően történnek azok az események, amelyek a millenniumhoz kapcsolódnak. Most akkor nézzük a feltámadások oldaláról a kérdést. Először abból a szempontból, hogy ha egyrészt visszalapozunk a Jelenések 20. fejezetéhez, hány feltámadásról beszélhetünk? Hány feltámadásról tetszettek eddig hallani? Egyről, kettőről? Hát én már beszéltem kettőről a múlt alkalommal, természetesen. De hogyan tetszenek ezeket elgondolni? Ténylegesen ez egy feltámadás, vagy kettő, vagy esetleg több? Kettő. Tessék? Igen? Hát ez egy érdekes dolog. Én, ahogy értelmezem, lesz, aki többször feltámad. Lesz, aki többször feltámad, és többször meg is hal. Ez az érdekes. Lesz, aki többször feltámad, többször meghal. Lesz, aki egyszer hal meg, és egyszer támad fel. De olyan is van, vagy lesz, aki született egyszer, meghalt, feltámad, újra meghalt. Mondjuk Lázárra, ha tetszene gondolni. A Lázár feltámadt, ugye Jézus feltámasztotta, meghalt, és majd újra föl fog támadni. Lesznek olyan emberek, akik kétszer meghalnak. Kétszer föltámadnak, és kétszer meghalnak. Ilyen is lesz. Most már elég jól megbonyolította. Ezeket csak azért mondom, hogy gondolkodjunk, mert ez nem olyan egyszerű kérdés, hogy azt mondjuk, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, és ez egy alkalom, egy feltámadás. Úgy tűnik, hogy nem. Jelenés a könyve szerint nem. De nézzük először magát a feltámadást. Még nem mondjuk azt, hogy feltámadás sok, csak azt, hogy feltámadás. Mit tudhatunk meg a Jelenések 20. fejezetéből? A 4. verstől, ha nézzük újra, kiket látott János apostol? Kik ülnek a királyi székeken? Akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért. Hogy ülhetnek ők a trónon, ha fejüket vették? Nem fej nélkül ülnek a trónon? Nem? Nem. Feltételezzük, majd később látni fogjuk, hogy jó a feltételezés, feltételezhetjük, hogy ők feltámadnak. Ők meghaltak, fejüket vették, de feltámadnak. Hadd említsen meg, hogy amikor Jézus meghalt, akkor is történt valami Jeruzsálemben, Máté evangéliumában olvashatunk erről. Nagy földrengés történt, amikor Jézus meghalt. Kősziklák megrepedeztek, és a halottak feltámadtak. Tessenek elolvasni Máté evangélium a 26. fejezetében. És mi lett velük? Azt mondja a Biblia, hogy a Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, Jeruzsálembe, és sokaknak meg is jelentek. Tetszenek ezt érteni? Ez egy érdekes dolog. Ők éltek valamikor, feltámadtak Jézus feltámadásakor, halálakor, feltámadásakor, előjöttek a sírokból, valószínű, hogy később meghalhattak, bár ez egy további kérdés, ha 24 vénre gondolunk a Jelenések könyvében, akkor felvetődik az a kérdés, hogy vajon ezek az emberek, esetleg azok, akik Jézus halálakor, feltámadásakor életet kaptak. És ők a 24 vén a mennyben, ez is egy lehetőség természetesen. De minden esetre itt ítélettétel adatik nekik az 5. jelenetben. feltámadtak. Ezt megerősíti az ötödik vers, hogy a többi halottak pedig nem elevenedtek meg, ameddig be nem telik az ezer esztendő, és itt van az első feltámadás. Most kezdődött az ezer esztendő, van az első feltámadás. Még egy pillanatra, ha megengednék, lapozzunk vissza egy kicsit a Jelenések második fejezetéhez. A második fejezet 11. verse, ez a 288. oldalon van. Második fejezet 11. verse, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Nem azt ígérte Jézus, hogy nem hal meg. Vagy hogy nem árt neki a halál. Hanem azt ígérte, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Na most térjünk vissza megint a Jelenések 20. fejezetéhez. Itt azt olvastuk, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Hát valójában ez a kifejezés, hogy második halál előfordul itt, és előfordult, hogy az előbb olvastam a második fejezetben. De aztán nem olvasunk a Bibliában sehol. Sehol máshol. Második halálról. Csak az ígéretben, hogy nem árt nekik a második halál, és itt pedig boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, és ezeken nincs hatalma a második halálnak. Tehát kétféle halál is van. Van a második halál, illetve az első halál. A Biblia nem mondja így, hogy első halál, csak mondja úgy, hogy a halál, amely elérte azokat az embereket, például akiknek a fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért. Most ezt a néhány mondatot, amit elolvastunk, vessük össze János apostol evangéliumával. Itt tetszenek látni János evangéliuma 5. fejezetét jelöltem meg, a 21. verstől a 23-ig, a 115-ös oldalon, ahol azt találjuk, hogy amint az Atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt. 26. verstől, mert amiként az Atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott neki az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték. És itt van egy meghatározás, az élet feltámadására. Nem azt mondja János apostol, hogy az első feltámadásra, hanem az élet feltámadására. Akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. Tehát már János evangéliumában látjuk a különbséget. Van kétféle feltámadás. Ha valaki helyesen cselekedett, az élet feltámadásában részesülhet. Ha valaki nem, akkor az a kárhozat feltámadásában részesül. Magyarul mindenki föltámad ezek szerint. Nem egyszerre, de a feltámadás minősége is más lesz. Majd ezt később látni fogjuk. Miért fontos ez, hogy a feltámadás minősége? Mit jelentett az, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt? Lázár életet kapott, az atya megadta a fiúnak, hogy élete van, legyen önmagában, és az atya feltámasztja halottakat, a fiúnak is megadta, hogy fel tudja támasztani a halottakat. Jézus feltámasztotta, előhívta Lázárt, de nem tudunk arról, hogy Lázár leragadtatott volna a mennybe, mint illés proféta. Valószínű, hogy Lázár később újra megbetegedhetett, megöregedett, meghalt. Na most, már másodszor, így van. Tehát ő már átélt egy feltámadást, és átélt tulajdonképpen már két halált, ugye, ha jól számoljuk. Aztán majd át fog élni még egy feltámadást, ha része lesz az első feltámadásban, természetesen. De amiért nagyon fontos ez a bibliai rész, hogy itt különbséget tesz János apostol függetlenül a jelenések könyvétől, ugyan más szavakkal, de azt akarja elmondani, hogy a két feltámadás között különbség van, minőségi különbség is. Az egyik esetben az életet kapja meg valaki, ami a feltámadás lényege, nem? Hogy újra élete legyen. A másik pedig azért kapja meg az életet egy rövid időre, hogy utána megkapja a büntetését. Na nézzük akkor, hogy mit mond Pál apostol magáról, a feltámadásról a korintusi levélben. Korintusi első levél 15. fejezete. Lehet azt mondani, hogy nem a mi időnkben, már Pál apostol korában vitatták sokan, hogy lesz-e feltámadás. Sőt, Jézus korában voltak olyan emberek, a sadduceusok például, akikről azt tudjuk a Bibliából is, hogy nem hittek a feltámadásban, nem hittek az angyalok létezésében, nem hittek a lélekben sem. Racionalisták voltak. Vagy ha szabad így mondani, majdnem, hogy materialisták voltak. Ami a látható világon túl van, abban nem hittek. Tehát amit nem lehet szemmel látni, amit nem lehet érzékelni, amit nem lehet racionálisan leírni, megmagyarázni, ők ezekben a dolgokban nem hittek. Na most Pál apostol korában még mindig megvolt ez a vélemény, sőt a mai napig van, nagyon sok ember nem hisz a feltámadásban. Nézzük meg, hogy Pál apostol hogyan érvel, nagyon érdekesen. 208. és a 209. oldalról olvasok néhány mondatot. Az első korintusi levél 15. fejezete, és onnan a 35. verstől olvasom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem a puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak a saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az emberek teste, más a barmok teste, más a halaké, más a madaraké. És most tessenek nagyon figyelni a következő mondatnál. És vannak mennyei testek és földi testek. De más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a nap dicsősége, más a holdnak dicsősége, más a csillagok dicsősége, mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. De ezen el kell gondolkodni. Miért? Azért, mert a görög filozófusoktól mi európai emberek megörököltünk valamit. Ez a dualizmus. Dualizmus pedig azt jelenti, hogy az ember alapvetően két lényegből áll, két szubstanciából. Az egyik a test, másik a lélek. És a régi görögök, főként Plátón és az ő követői úgy képzelték el, hogy a test, ami látható, ami fogható, amit érzékelünk, amelyen keresztül érzékeljük a világot, romlandó, mulandó, bűnös, tisztátalan. De van bennünk valami szikra, mondta ő, valami isteni, ami tiszta, ami örök, és ami halhatatlan. Na, ha van bennünk valami, ami külön létező, halhatatlan, akkor azt kell mondanunk, hogy a feltámadás mint olyan teljesen elveszte a jelentőségét, mert a test maga porrá lesz. Tudjuk, a testnek ugyanolyan összetétele van, mint a Földnek. Pontosan olyan. A testünkben semmi plusz anyag nincs, ami ne található lenne a Földben. Semmi különbség nincs. Na most, ha azt mondjuk, hogy ez elporlad, de a lélek marad, akkor nagyon nehéz megmagyarázni, amit itt Pál apostol leír, hogy lelki test. Tessenek ebbe bele gondolni. Mert ha azt mondom, hogy test és lélek, ahogy ezt Pláton képzelte, az egyik, ugye a test a bűnös, mulandó, a lélek a tiszta, halhatatlan, akkor az a legjobb, ha meghalunk, nem? Az a legjobb. Meghaltunk, a lélek már is távozik boldogság honába. Ha ez így van, akkor mi támad fel? Miért támad fel? Annak kell örülni, hogyha meghalt, nem? Nem kell feltámadni, dehogy. Az a jó, hogy meghaltunk, mert akkor ennek már vége van. Szétporlik, ugyanolyan anyaggá válik, mint a Föld, de a lélek maga külön van. Na tessenek a teremtés történetre gondolni, hogy Isten hogy teremtette meg az embert? Külön teremtett lelket, és külön teremtett testet, és ezt a kettőt összehozta? Nem, én nem így olvastam. Így van. Hát Mózes első könyve, a második fejezetében van ez. Most nem tudjuk elolvasni, de otthon, ha eltetszenek olvasni. Csak egyet kell lapozni, a Biblia elején ott van. Abban azt találjuk, hogy Isten formálta az embert a föld porából, ami a test. Utána nem találjuk azt, hogy külön teremtett volna lelket, és belehelyezte volna a testbe. Nem ezt mondja a Biblia, hanem lehelte az élet leheletét. Ahogy lehelte az élet leheletét, és ez az Istentől jött. Ez nem a miénk. Lehelte az élet leheletét, abban a pillanatban az ember lett élő lélek. Mi van akkor, ha meghalunk? Holt lélek. Ilyen egyszerű. Az élő ember élő lélek, a holt ember, halott ember, holt lélek. A feltámadott ember milyen ember? Élő test vagy élő lélek? Test nélkül. test nélkül? Na de ilyen nem lehet. Ilyen nem lehet. Hát éppen ezt mondtam az előbb, hogy Isten megteremtette az embert a föld porából, abba belelehelte az élet leletét, és így, ahogy most már együtt van a kettő, így lett az ember élő lélek. A feltámadáskor mi történik? Pál apostol azt mondja, hogy lelki test, tessenek figyelni, ez a Korintusi első levél 15. rész 44. vers végén, feltámasztatik lelki test, így mondja. Utána magyarázza, hogy van érzéki, azaz érzékelő, érzékekkel, szervekkel felruházott testünk, ami most van tulajdonképpen. Van ez, és van a lelki test. Feltámasztatik a lelki test. De hogy még világosabb legyen, ha 47. verstől, ha nézzük tovább, 47. vers 58-ig. Ez így hangzik, hogy az első ember földből való, 209. oldalon, ez az első korintusi levél, 15. rész, 47. vers, az első ember földből való földi, a második ember az Úr, második ember, vagy második Ádám, ahogy Pál apostol a római levélben mondja, a mennyből való, amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Imé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak. Romolhatatlanságban. Mert szükség, hogy ez a romlandó test, tessenek figyelni. Nem azt mondja, hogy romolhatatlan lélek. Nem. Úgy sem lehet elgondolni, hogy meghal a test és feltámad a lélek. Nem. Ugyanis, ha feltételezzük, hogy az igaz, amit Pláton gondolt, akkor a lélek meg se hal. Ha pedig nem hal meg, nem kell feltámadnia. Mert halhatatlan. Halhatatlan. De itt Pál apostol azt mondja, hogy nem így van a dolog, hanem szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor, és ugye ez a feltámadáskor lehetséges, másképpen nem, beteljesül az az ige, amely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Úgy láttam, hogy néhányan jeleztek, hogy kérdésük van. Azt hiszem, Lőrinc, igen, tessék. 40. vers. Vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Van földi és van mennyei test. Van érzéki test és lelki test. Ez ugyanaz. Ugyanaz. Jézus korában létezett egy olyan vallásos csoport a zsidók között. És ők voltak a kumrániak, ha tetszettek így hallani, akik a holtengeri tekercsekről bizonyára tetszettek hallani. A holtengeri tekercseket egy kis zárt közösség őrizte, ők voltak a kumrániak. A kumráni elnevezés pedig egy városról van, egy Qumrán nevű város volt a Holt tenger közelében. Az ott élő emberek persze meghaltak, ugye elpusztították őket a rómaiak az időszámítás utáni 70-es, 80-as években, mert egész Palesztinát elpusztították, mindenkit, őket is. Na, ők hitték, ez a qumráni közösség, egy zsidó közösség volt, hitték azt, hogy a lélek vándorol. Nagyon érdekes dolog. Ők ebbe hittek, amiben hisznek a hinduk vagy a buddhisták is. A keleti vallások általában. A lélek vándorol, és mindig valami testet keres, valahogy megtestesül. De nagyon érdekes egyébként ez a gondolat, hogy a lélek keresi a testet ezek szerint. Hogy újra valami formába kerüljön. A saduceusokat említettem az előbb, ők olyanok voltak, akik nem hittek semmiben. De nincs lélek, mondták ők. Voltak a farizeusok, szintén Jézus korában, ők voltak a legbefolyásosabb emberek, ők meg azt hitték, hogy a lélek halhatatlan. De hát ők egy kicsit hellenisták voltak, így mondjuk, mert a görögök befolyására kezdték azt hinni, hogy a lélek halhatatlan. Hát a három közül egyik sem igaz. Legalábbis a Biblia alapján azt kell mondani, hogy mindegyik valahol tévedett, sajnos. De Pál apostol nyilvánvalóan mondja azt, hogy lesz feltámadás, és hogy a feltámadásban különbség van. Na nézzük tovább, mert az időnk nagyon roham. Találtam egy érdekes táblázatot, amit tetszene itt látni, remélem valamennyire olvasható. Egy régi-régi könyvecskében, ezt még a szüleimtől, sőt a nagyszüleimtől örököltem meg, a világdráma utolsó felvonása, Gyarmati Béla írta valamikor a 40-es években, régi-régi könyvecske, de hát őrzöm ezt a könyvet, mint egy erekjét a régi időkből, és itt van egy fejezet a könyvben, a Föld 1000 évig pusztaság. Egyébként ez a Jelenések könyve magyarázata, kis könyvecske. És akkor addig lapoztam, még a könyvben találtam ezt a táblázatot, amit most ott tetszenek látni. Beszkeneltem, hogy kivetíthető legyen. Na mi a fontos ebben a táblázatban? Nagyon érdekes, nagyon egyszerű, könnyen átlátható, hogy az 1000 év előtt is lesznek események, az 1000 év alatt is lesznek események, és az 1000 év után is. Az 1000 év előtt mi lesz? A kegyelem idő véget ér, Jelenések 15.-16. fejezetére tessenek gondolni, az utolsó 7 csapásra, ezekről beszéltünk. Azután Jézus Krisztus, vagy Krisztus Urunk dicsőséges visszatérése, azután néhányan elpusztulnak, illetve sokan elpusztulnak, akik az utolsó eseményeket átélik. Tessenek arra gondolni, amit a pecsétek kapcsán olvastunk a Jelenések könyvéből, hogy nagyon sok ember a sziklákhoz menekül, és azt kiáltja, hogy essetek ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi széken ül. Azután az első feltámadás, az igazak feltámadása, vagy az élet feltámadása, azután elragadtatás, a feltámadt és életben maradt igazak együtt elragadtatnak. Az 1000 év, a középső rész, amennyben ítélet folyik, Jelenések 20. fejezete, adatik nekik ítélettétel, a föld pedig lakatlan pusztaság lesz, Sátán börtöne. Az 1000 év után mi lesz? A mennyei Jeruzsálem leszáll, Jelenések 21. fejezete, de már a 20. fejezetben szó van arról, hogy tudnélik megtörténik a második feltámadás, ha nem is így szó szerint, de Sátán eloldatik a fogságából, és újra el tudja hitetni a népeket. Nyilván lennie kell egy feltámadásnak, mind megelevenednek ezek az emberek, Sátán fogsága véget ér, és ő egy utolsó hitetésre szánja el magát, hogy az embereket rábeszéli arra, hogy a Szent Város, amely éppen akkor száll le, elfoglalható. A Biblia azt mondja, hogy az Istentől tűz száll alá, és megemészti őket, megtisztítja a földet, és az újjáteremtett föld a megváltottak lakhelye lesz. Na most egy kicsit részletesen megnézzük ezt a táblázatot. Az 1000 évet a két feltámadás közti időre értjük. Ez még előttünk van. pillanat, ha tetszik nézni ezt a táblázatot, nem tudom, olvasható onnan, és talán igen. Ha tetszenek nézni az első nagy oszlopot, első oszlopot, hogy Jézus visszatérése harmadik sor, vagy negyedik sor, ötödik, hatodik sorban az első feltámadás, feltámadnak az igazok. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Olvashatjuk a Jelenések 20. fejezetében, de a többi halottról azt mondja, hogy meg nem elevenednek addig, amíg el nem telik az ezer esztendő. Tehát az ezer esztendő előtt most itt vagyunk, az első oszlopnál. Tehát tessenek elképzelni megint a három oszlopot. Nagyot, kicsit középen, és aztán még egy nagyot. Ezer év előtt, vagy a kezdetén mondjuk így, ezer év alatt, ezer év végén. Most megnézzük ezeket külön. Ezer év előtt mi lesz akkor? Krisztus eljön. Itt a korintusi levél megint, de olvastuk a korintusi levelet. Talán egy pillanatra érdemes odalapozni a 208. oldalra, ahol, csak egy néhány mondat, ahol azt olvassuk a 12. vers szerint, hogy ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, tehát most nem a mi feltámadásunkról van szó, hanem Krisztus feltámadásáról. Pál apostol azzal érvel, ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti közöttetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Tehát most nem arról van szó, hogy egyáltalán lesz-e feltámadás, vagy nem lesz feltámadás, hanem Pál apostol ugyanabban a fejezetben egy másik kérdésre válaszol, hogy ha Krisztusról hisszük, hogy feltámadt, akkor miért mondják mégis némelyek, hogy nem támad fel? Hát ezt tudjuk az evangéliumokból, hogy miért mondták némelyek, hogy nem támad fel. Tetszenek tudni, hogy miért mondjuk ezt? Hogy mondják ezt? Ha Máté evangélium utolsó fejezetéhez lapozunk, ott azt találjuk, hogy Jézus feltámadásakor a római katonák megrettentek, és elmondták, hogy mi történt. Tudnék, hogy Jézus feltámadt. Ők voltak a tanúk. Mit csináltak erre a főpapok? Adtak nekik pénzt. Tessenek elolvasni, ott van a Bibliában. Adtak nekik pénzt, hogy mondják azt, hogy amíg ők aludtak, nagy római katona, ha aludt őrségben. Én voltam katona, tudom, mit jelent. Akkor az őrségben nem lehet elaludni. Egy katona elalszik az őrségben, hadbíróság. Na most, ha ez háborús helyzetben történik, akkor abban a pillanatban ki is végzik, agyonlövik. Tehát olyan nincs, hogy egy katona elalszik az őrségben. De mindegy, a Bibliában ez van, hogy kaptak pénzt, és a pénzért azt kellett mondani, hogy mi aludtunk, és amíg aludtunk, hogy honnan tudták, hogy mi történt, amíg aludtak, nem tudom, de azt is kellett mondani, ez is így van a Bibliában, azt kellett nekik mondani, hogy amíg mi aludtunk, addig eljöttek a tanítványok, és ellopták Jézus testét. Ez így van szó szerint a Bibliában. Hát ez egy elég különös dolog, nem? Hogy valaki alszik, és utána pontosan el tudja mondani, hogy mi történt körülötte. De minden esetre a hír azután elterjedt, és ez is ott van a Bibliában, hogy Jézus valójában nem is támad fel, hanem a tanítványok ellopták a testét. De utána van még egy nagy kérdés, hogy mi adott erőt a keresztényeknek századokon keresztül, hogy inkább a halált válasszák, akár oroszlánok általi halált, akár kereszthalált, tűzhalált, és közben azt mondták, hogy ha őket meg is ölik, fel fognak támadni, holott nem volt igaz az egész feltámadás hitük, mert Krisztus nem támad fel, ha tényleg nem támad fel. Mi adott akkor nekik erőt ahhoz, hogy meghalljanak egy olyan dologért, amiben nem hittek. Hát ez egy abszurd dolog lenne, nem? Valaki olyan ér hal meg, amiben nem hisz. Ez általában nem szokott előfordulni. De Pál apostol azt mondja, hogy mi módon mondják közületek némelyek, hogy nincs a halottak feltámadása. Mert ha nincsen a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támad, tessenek figyelni ezt a logikus érvelést. Krisztus fel nem támad, hiába való a prédikálásunk, de hiába való a hitetek is. Kiírjuk a temetők bejáratára, hogy feltámadunk, elmegyünk egy temetésre, és nem hiszünk abban, hogy feltámadunk. Ez egy abszurd dolog, nem? Na most, Pál apostol még valamit mondom, ami nagyon fontos a 20. verstől kezdődően. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjüklőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek, mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Ugyanez van a tesszalonikai levélben. De Krisztus eljövetele, hogy tetszenek látni a képen, és a feltámadás, az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. 1000 év alatt mi történik? Hát itt nem kell elolvasnunk, mert a Jelenések könyve 20. fejezetéből már elolvastuk ezeket a részeket. Amikor egy időtartamot különböző formában ír le a próféta. Több formában is kifejezi, például 1260 nap, 42 hónap, idő, idők, fél idő. Tehát már legalább háromféle formában. Többféleképpen írja le ugyanazt. Vagy van egy másik eset, amikor Isten maga azt mondja, például amikor Izrael kivonult Egyiptomból, bementek a Kánaán földjére, 40 napig kémlelték a földet, 40 nap után visszajöttek ezek a kémek, felderítők, ma azt mondanánk, visszajöttek, és a többségük azt mondta, hogy hát mi oda nem tudunk bemenni. Na. Na akkor Isten azt mondta nekik, hogy minden napért kaptok egy évet, és lett 40 év. Egy nap, egy év. Tehát az egyik lehetőség ez, hogy Isten maga azt mondja, hogy ez ennyi idő, és én ezt most így fogom számolni. Vagy a másik lehetőség, hogy különbözőképpen számolja, de ugyanazt akarja vele mondani. Ilyenkor általában, és ez Dániel könyvében is így van, nem csak a Jelenések könyvében, ilyenkor azt kell mondani, hogy csak szimbolikusan érthető. Na most az 1000 évnél egyik eset sincs. Mert nincs az, hogy Isten azt mondja, hogy az 1000 évet, hát hogy is kellene akkor számolni? Várjunk egy pillanatra. 1000 év. Tudnélik az előző esetekben milyen időtartamok vannak, vagy időegységek? Nap, nem? Nap van, hónap van, idő van. Ezeket átvisszük évekre. Prófétai évre. 40 nap, kaptok 40 évet. De ha megfordítom a dolgot, és azt mondom, hogy 1000 esztendő, ezt hogy tudom megfejteni? Mire fordítsam ezt le? Tetszik érteni? Mert ha van egy napom, van egy hónapom, idő, azt mondom, le tudom fordítani évekre. Egy nap, egy év. De ha évbe adom meg, nem tudom mire fordítani, de mire fordítsam? Visszafelé nem tudom fordítani. Napokra fordítsam? Vagy hogy fordítsam? Tetszenek érteni, hogy ezt így nem lehet. Szóval ha szabad egyszerűen kifejezni, hogy a kerék egyik irányba így forog, a másik irányba már nem forog. Egyrésztről, másrésztről pedig az ezer év kapcsán nem olvassuk a jelenések könyvében, hogy Isten maga azt mondaná, hogy el kell osztani napokra, és akkor utána még éveket kéne számolni. Mert csak így lehetne csinálni, ha a Biblia logikai rendjét követjük. Máskülönben nem. Tehát az ezer évet nem tudom hova fordítani. Így marad egy lehetőségem, hogy azt mondom, hogy ez ezer év. Ez ezer év. Kezdete? Első feltámadás. Vége? Második feltámadás. Tehát ez egy olyan időszak, amit a két feltámadás határol. Mi történik az ezer év alatt? Hát amit olvastunk a jelenések 20. fejezetében, Sátán megkötöztetik, hogyan kötöztetik meg? Tessenek gondolni a 19. fejezetre. Ugye már azt mondtam, hogy a 19. 20. fejezet a jelenések könyve összefügg, az ítélet 7 jelenete. Negyedik jelenet. Mi a negyedik jelenet? A vacsora. Hát de milyen vacsora ez? Milyen vacsora? Hívja Isten a modorakat a vacsorára. Mit csinálnak? Eszik a halottak húsát. Dögevő madara. Ez az ítélet negyedik jelenete. Tessék itt az eredmény. Csontok. Semmi több. Na most, ha a világ ilyen lesz majd, ez jelenti Sátán számára az igazi megkötözést, mert nem tud mit tenni a csontokkal. Mert ő nem tud életet adni. Ő nem Isten. Ő a csontokban nem tud életet lehelni. Még az ezer év alatt valami történik. Valami nagyon furcsa dolog. Hát egyrészt a baloldali kép azt mondja, hogy nem lesz élet, pusztulás lesz, teljes pusztulás. Ézsaiás jövendőlése erről szól. De van egy nagyon érdekes dolog a korintusi levélben. Egy pillanatra lapozzunk még oda. Itt vagyunk a korintusi első levélnél. Kicsit visszalapozunk a 6. fejezethez. 15. fejezettől vissza a 6. fejezethez. És onnan az első 3 verset olvasom, 198. oldal. Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Kérdezi Pál apostol. Nem tudjátok én, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni? Nem, hogy életszükségre való dolgokat? Jelenések 20. fejezetében azt olvastuk, hogy adaték nékik ítélet tétel. És éltek, és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Ez is az 1000 év alatt történik. Egyrészt a föld pusztaság, Ézsaiás 34. fejezet ezt gyönyörűen leírja, hogy mi lesz a földön, de az egy elég borzalmas kép, amit ott tetszenek találni, de el lehet olvasni Ézsaiás 34. fejezetét, egy nagyon szomorú kép. Ott vannak a temetetlen halottak. Bocsánat. Ez a kép. Temetetlen halottak. Nem lesz, aki eltemesse, mert mindenki halott. Jönnek a madarak, megeszik őket. Megeszik a húst. Az ítélkezés. 1000 év arra, hogy legyen egy újabb jelenet az ítéletben. Mert az is az ítélethez tartozik, hogy a madarak eszik a húst, nem? Az is az ítélethez tartozik, hogy Isten megítélte Babilon. Az is az ítélethez tartozik, hogy eljött a bárány menyegzője. De az is az ítélethez tartozik, hogy leülnek adaték nékik ítélettétel. 1000 év után Hát ezt megint a jelenések 20. fejezetéből tudjuk, illetve Ezékiel 38. fejezetéből ott van szó Gógról és Magógról, de hát úgy látom, az idő megint elrohant, úgyhogy ezt talán most nem olvasnám el, de ha akarják, elolvasom. Nem akarok tényleg az idővel nagyon visszaélni, de Ezékiel 38. fejezetében van ténylegesen Gog és Magog. János apostol ezeket a kifejezéseket, hogy annyian vannak, mint a tenger fövénye, és hogy Gog és Magognak nevezi őket, ezt innen vette Ezékiel könyve 34. fejezetéből. Természetesen ott Izrael ellenségeiről van szó, akár a babilóniaiakról, akár az asszírokról. Azonban itt a jelenések könyvében a Gog és Magog egyszerűen csak egy összefoglaló kifejezés pár, amely azt mondja, hogy azok a személyek, akiket Sátán el tud hitetni, és egybe tudja őket gyűjteni a háborúra, számuk annyi, mint a tenger fövénye, na ők azok, akik mit csinálnak, a Biblia azt mondja, feljövének a föld szélességére, körülvevék a szentek táborát, a szeretett várost, és akkor itt vagyunk az 1000 év végén, akkor történik valami nagyon szokatlan, hogy Istentől tűz száll alá, így mondja a Biblia, megemészti ezeket az embereket. Na ez a második halál. Mert itt azt olvassuk, hogy a tűz tava, az ördög, aki elhitette őket, vetetik a tűz és kénkő tavába. És végül a 20. fejezet, 14. versében azt látjuk, hogy a pokol, azaz a sír, amiről a múltkor beszéltem, a sehol sír, és a halál vetetének a tűz tavába. Ez a második halál tűz tava. Ez a harmadik hely, ahol még előfordul. Az előbb rosszul mondtam, csak kettőt említettem, hogy a jelenések második fejezetében, a szmirnai gyülekezetnél előfordul, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Itt, akinek része van az első feltámadásban, a jelenések 20. fejezete szerint, nekik sem árt, vagy nincs hatalma felettük a második halálnak, de viszont itt pedig azt mondja, hogy a tűz tava a második halál. Abból nincs kiút, nincs menekülés. Az az élet vége. És utána már csak egyetlen mondatot találunk, ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, nem találtatott beírva az élet könyvébe, mondja János apostol, a tűz továba vettetett. A végső győzelem nem más, mint egyszerűen az, hogy az életet megkapják. Ha úgy tetszik, visszakapják, de annál többről van szó. Mert ez az élet minőségileg más lesz. Ahogy olvastuk az előbb a korintusi levélből, hogy lelki test, vagy mennyei test. Az az élet már egy más testben lesz, de az is test lesz, csak egy más test. Honnan tudjuk, hogy ez test lesz? Tessenek gondolni Jézus feltámadására. Volt Jézusnak teste, mikor feltámadt? Vagy nem volt? Volt teste, hogy ne lett volna teste. Megint csak János evangéliumára lehet hivatkozni, az utolsó fejezetre, utolsó kettőre egész pontosan. Tamás, ugye, aki hitetlenkedett. Jézus azt mondta, mikor megjelent 8 nappal később, hogy gyere Tamás, tapogass meg engem. Ugye, mert Tamás azt mondta, hogy ő nem hiszi el. Ő nem hisz. Még a saját testvérének se hisz. Nem hisz senkinek. Csak a személynek. Akkor Jézus megengedte, hogy fogja meg. Még a sebb helyeket is. Következő fejezetben meg azt olvassuk, hogy ott vannak a Genezáreti tó partján, fogják a halat, És Jézus már ott várja őket a parton, ott a tűz, és már van hal. És kínálja őket a sült hallal és a pirított kenyérrel. Ebből mind arra lehet következtetni, hogy ez test. Csak egy más test. Ez egy más test. De a Biblia szerint különféle testek vannak. Vannak földi testek, vannak mennyei testek, vannak lelki testek, vannak érzékelhető testek. Sokszor gondolnak arra sokan, hogy más lények, akik élnek rajtunk kívül a világegyetemben, nekik is bizonyára van valami testük, akárha egy angyalra is gondolunk, mert egy angyal például megjelenhet emberi testben, ha kell, vagy akármi más formában. Tessenek olvasni a zsidókhoz írt levelet, ott például azt olvassuk, hogy szolgáló lelkek az angyalok, de azt is, hogyha kell, tűzlángjává válhatnak. Legkülönbözőbb formában megjelenhetnek. De ez egy más test. Mi emberek ezt nem tudjuk megtenni, mert minket Isten úgy teremtett, hogy mi kötve vagyunk ehhez a valósághoz, amiben vagyunk, amivel érzékelünk, szemünkkel, fülünkkel, érzékszerveinkkel, mert másképp nem létezünk, ugye nem érzékeljük a világunkat. De a Biblia azt mondja, hogy van egy másfajta test is. Hát valójában ennyi, amit a ma estére úgy átgondoltam, vagy úgy éreztem, hogy el kell mondanom. Természetesen, hogy ha még kérdésük van, akkor ameddig a türelmük tart, én szívesen maradok egy néhány percig. Egy harmadik csoportról valójában nem beszéltem, kellett volna talán. Azokra gondolok, akik Jézus eljövetelekor élnek majd. Akik őt várják. Mi lesz velük? Meghalnak és aztán feltámadnak? Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, amit felolvastál is, hogy nem, ők nem halnak meg, hanem így van, ők egy szempillantás alatt elváltoznak, körülbelül úgy, ahogy illés. Illés is egy pillanat alatt elváltozott, és a tüzes szekereken, szekéren, Isten elragadta őt. Vagy Énokról azt olvassuk, hogy Énok pedig egyszerűen eltűnt. Mondja a Biblia, egyszerűen eltűnt, mert Isten magához vette. Na most így azok az élő emberek, akik Jézus eljövetelekor életben lesznek, és érzékelik a jövetelét, egy pillanat alatt elváltoznak, na ők lesznek azok egyébként, ezt az esetet nem említettem, akik sose halnak meg. Mert ilyen is lesz. Lesznek, akik többször meghalnak, többször feltámadnak, újra meghalnak. De lesznek olyanok, és ez a legszebb tapasztalat lesz, akik nem halnak meg. Mert Pál apostol ezért azt mondja, hogy akik élnek, nem előzik meg azokat, akik elaludtak. Vagy akik elaludtak, sem nem előzik meg azokat, akik élnek, hanem ez egyszerre történik. A feltámadás, értem alatt az első feltámadást, és az elragadtatás, vagy elváltozás, vagy átváltozás, valószínű egyszerre történik, mert úgy mondja Pál apostol, hogy együtt ragadtatnak el az Úr elé. Ez így lesz, mégpedig Pál apostol ír is erről a Filippi levélben. Filippi levélben a 3. fejezet 20-21. vers, ez a 235. oldal, mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. 235. oldal, Filippi levél, 3. rész, 20-21. verse. Hát ez történik, igen. Mi csak azt a valóságot érzékeljük, amiben élünk. Néha előfordul, hogy érzékelünk más valóságot. Ha teszem fel, egy angyal itt megjelenne köztünk, emberi alakban, biztos érzékelnénk, nem? Valószínű, igen. De eltűnne egy következő pillanatban is, már nem is érzékelnénk semmit sem. Még akkor is, hogyha ő itt lenne továbbra, csak nem abban a testben. Tehát mi ilyeneket nagyon nehezen érzékelünk, de érzékeljük azt, amiben vagyunk. A saját testünket nyilván érzékeljük, a másik testét, egymást, kezet fogunk, mosolygunk, felismerjük egymást nyilvánvalóan. De ami Jézussal történt, az nem az elragadtatás, hanem a feltámadás, mert ő meghalt. Jézus meghalt, testét eltemették, 3 napig ott volt, utána történt a feltámadás. Hasonlóan, csak mégsem ugyanaz, de hasonlóan Lázár esetéhez, Lázár már 4 napja ott volt a sírban, és Jézus előhívta. Természetesen más volt Jézus feltámadás, ezt is hadd tegyem hozzá, nem a Lázár feltámadásához hasonló feltámadás volt ez. És ez már a titkok titka, tudnilik Jézusnak, ahogy olvastam János Evangéliuma 5. fejezetéből, élete van önmagában. Na, Lázárnak nem volt, egyikünknek sincs. Hát ez egy nagyon kényes terület, de, és sokat nem is tudunk erről mondani, de annyit mondhatunk, hogy Jézus másképpen támad fel, biztosan, mint ahogy mi feltámadunk. Ahogy az előbb olvastam a Korintusi levélből, hogy ő az első zsenge. Ő az első zsenge. Ő úgy támad fel, mint aki győzött. Tetszenek érteni? Aki győzött. Lázár nem úgy támad fel, mint aki győzött. Ő úgy támad fel, mint akit valaki előszólított, és akinek életet adott, de az az élet utána megint, mondjuk így, elfogyott. Ja. Ez körülbelül úgy képzelhető el, ahogy annak idén Sodoma és Gomorra pusztulása volt. A Biblia azt írja, hogy Sodomát és Gomorát tűz pusztította el. Lehet, hogy a tűz a földből is előtört. Lehet. Lehet, hogy más természeti jelenség, vagy az isteni közvetlen beavatkozás volt, nem tudom. Vagy tessenek arra gondolni, hogy amikor az Úr megjelenik Mózesnek a csipkebakarban, mi történik ott? Ég a tűz, ég a bokor, és Mózes odafigyel, és azt látja, hogy nem ég el. És azon kezd gondolkodni, hogy milyen tűz ez, hogy ég, de mégsem emészti meg. De más esetben is előfordult, amikor Illés imádkozott, fönt a Kármel hegyén. És az volt a kérdés, hogy most kinek az istene, a Baál papok istene, az igaz Isten, vagy az ő istene. És akkor imádkozott, és tűz jött, és az a tűz emésztette meg az oltáron lévő, magát az oltárt is végül, de az áldozatot. Hát egyszerűen arra kell gondolni, hogy a tűz, ami Istentől alászál, valójában az Isten büntető eszköze. Büntetés jele. Lehet jó értelmű is a tűz, például a pünköstkor, amikor kettős tüzes nyelvek szálltak le ugye az imádkozókra, és beteltek lélekkel. Ugye az is. A Jelenések könyvében az a trón körül 7 tűzlámpás ég, azt mondja a Biblia, az Isten 7 lelke. Hát lehet jó értelmű is a tűz, de mondjuk a Jánosok 20. fejezetében egyértelműen azt jelenti, hogy a büntetés az ítélet eszköze. Ami Jézus halálát illeti, a Jelenések könyvéhez visszatérünk, a 13. fejezethez. A 13. fejezetben azt olvassuk, hogy a tengerből feljövő vadállatot imádják a föld lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányi, aki megöletett e világ alapítása óta. Világ alapítása óta. Hogy kell ezt érteni? Nyilván a hatásában. Nem azt jelenti, hogy Jézus meghalt egyszer a világ kezdetén, aztán meghalt a Golgotán, netalán többször meghalt, hanem hogy Jézus halála olyan, hogy a világ alapítása kezdetétől érvényes mindaz, amit a halála jelentett. Más szavakkal, akik Ádám óta vétkeztek, mind üdvösséget kapnak. Mert ha nem így lenne, akkor Ádám nem üdvözülhetne, vagy senki nem üdvözülhetne, aki Jézusig élt, vagy Jézus előtt élt. Tetszik ezt érteni? Tehát az az egyetlen halál mindenkire elégséges volt. Az ítélet a másik kérdés, hogy hogy veszünk részt. Aki boldog és szent és része van az első feltámadásban, és nem árt neki a második halál, mert erről olvastunk a Jelenések 20. fejezetében. Ők azok, akik részt vesznek az ítélkezésben. Tehát ők tiszták ilyen értelemben. Tehát ők azok, akik között lesznek, például akiket megöltek, vagy akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, vagy olyanok, akik nem imádták a fenevadat, vagy annak képét, nem vették bélyegét homlokukra, kezükre. Illetve olyanok, úgy mondja a Biblia, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, nincs hatalma a második halálnak, lesznek Istennek és Krisztusnak papja, és uralkodnak ővele 1000 esztendeig. Olyan személyek, akikre az igaz, hogy egyrészt szentek, másrészt pedig a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Fehér gyolcsban vannak, ugye múltkor beszéltem a fehér ruháról is. Ez azt jelenti, hogy ők megkapták Krisztus igazságát, ők maguk is igaz életet éltek, ők már üdvözültek, de részt vesznek még ebben a végső ítélkezésben. Jó, köszönöm szépen. Hát nagyon megköszönöm, igazán sok jó kérdés volt, és az idő nagyon elszaladt, sajnálatos módon. De azért mielőtt befejeznénk, hagyjuk meg a fejünket egy imádságra. Drága jó Jézusunk, amikor most meghajtjuk magunkat előtted, és szeretnénk köszönetet mondani, nem csak a mai estéért, hanem az elmúlt 10-11 alkalomért. Ezekért a drága órákért, amelyeket egyetértésben és szeretetben és a Biblia iránti érdeklődéssel tölthettünk el. Megköszönjük néked, Urunk, hogy most felvillantottad előttünk a jövőt, azt a különös világot, amelyben az ítélet jelenetei leperegnek majd, amelyekben lesznek feltámadások, lesz ítélet, lesz vacsora, lesz ünnep, de lesz számonkérés is, lesz tűz, és lesz végső ítélet. Amikor most meghajtjuk magunkat előtted, azt kérjük, Urunk, hogy mindannyiunk nevét őrizd meg az élet könyvében. Segíts abban, hogy ne legyen semmi olyan dolog, ami elszakítana tőled. Mert hiszen csak azok üdvözülhetnek, azok maradhatnak meg, akiknek neve fennmarad az életkönyvében. Ezért kérünk Jézusunk, hogy erősíts meg bennünket, ha bármi próba, nehézség, kísértés, akadály jönne, amely az utunkat állná, hogy ne tudjunk a növekedésben tovább haladni. Segíts, hogy ezeken átjussunk a te erőd által, és majd azon a dicső napon, amely a feltámadás és az elragadtatás napja lesz, megállhassunk mindannyian ott előtted. És majd tudjuk egymást köszönteni és emlékezni ezekre az estékre, amikor megőriztél, megáldottál, és végül majd el is viszel magadhoz. Így kérünk, hogy fogadd el imánkat, és tegyél többet, mint amit kérhetünk. A Jézus nevéért. Amen. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet.